Köszönöm. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Akkor még egyszer sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Gyermekszont én a végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszeréről fogok beszélni. Az én előadásom sokkal inkább gyakorlatilasabb lesz, tehát nem elméleti síkon fogunk mozogni. Olyan elektronikus aláírást használó rendszert mutatok be, amit a gyakorlatban már bevezettünk, és a gyakorlati körülményeket, a gyakorlati együttállásokat fogom mutatni, hogy melyek azok, amik hatnak arra, hogy egy rendszer jól tudjon működni, tehát amiket kell megoldanunk ahhoz, hogy egy rendszer jól tudjon működni. Én már a tavalyi évben is beszéltem igazából erről, illetve az első kettő rendszerről, hiszen ezek már akkor működtek. Azóta egy nagyon számunkra fontos és örvendetes dolog következett be, méghozzá, hogy a végrehajtói törvénynek egy módosítását elfogadták a tavalyi év végén, december 13-án, amely már törvényszinten tartalmazza ezt a végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszerét. Tehát eddig ezek a rendszerek abszolút mértékben önkéntes alapon szerveződtek. A végrehajtók által felismert helyzet hozta őket létre, most már törvényi kötelezettség is van ezekre. Itt látszik igazából ezeknek a rendszereknek az evolúciója, hogy úgy mondjam. Tehát 2009 óta működik egy olyan rendszer, amelyben pénzintézeti megkereséseket intéznek a végrehajtók a pénzintézetek felé. Itt az adósok vagyonát próbálják felkutatni. Mint említettem, itt önkéntes volt a csatlakozás, és a pénzintézetek azok, akik belettek vonva a rendszerbe a végrehajtókon kívül. A következő rendszer az 2011-ben indult el, pontosabban a fejlesztése indult el 2011-ben. Ennek a rendszernek a célja az volt, hogy a végrehajtást kérőkkel is tudjanak immáron a végrehajtók elektronikusan kommunikálni. És akkor majd utána kitérünk arra, hogy ebből hogy fog következni a jelenlegi rendszer. De az első csak egy nagy vonalakban bemutatnám. Itt ugye a feladat az az, hogy amikor egy végrehajtó elkezd egy végrehajtási ügyet, akkor fel kell térképezni azt, hogy az adott adósnak hol, merre felé van vagyona, hogy abból behajtást tudjon kezdeményezni, és ez ügyben megkeresi a pénzintézeteket. Ugye itt nagyon fontos, hogy ez a kérdés, illetve majd a válasz is hiteles módon, titkosítva és nyugtázottan történjen. Ez ugye postai úton a tértévevényezett üzenetküldés, ez ennek megfelel. Nyilván ennek a megfelelőjét kellett megvalósítanunk elektronikus úton. Tudjuk, hogy papíralapon ez azon kívül rendkívül költséges, még lassú is, és hát nagyon nagy adminisztrációs költséggel jár. Emiatt például az is előfordult, illetve rendszeresen ez volt a gyakorlat, hogy a végrehajtók természetesen nem kerestek meg minden pénzintézetet, hanem csak a nagyobb országos lefedettségű pénzintézeteket, illetve a helyi takarékszövetkezeteket elsősorban. Így hát volt olyan, hogy valamelyik adósnak nem derült fény a vagyonára valamelyik pénzintézetnél. Amikor ezt a rendszert bevezettük elektronikusan, ez megváltozott, hiszen most már nem került semmivel se több pénzbe, hogy mindenkit, vagy sokkal több intézményt megkeressenek a végrehajtók. A bevezetett rendszerben HTTPS-en, illetve e-mailben lehetett kommunikálni elsősorban ugye a végrehajtók a központi szerver, és a központi szerver küldte ezeket a megkereséseket szét a bekötött intézmények felé. Itt a végrehajtó csak egyetlen egy elektronikus aktát készített, ellenben ugye korábban annyi példányban kellett lefénymásolni a megkeresést, ahány banknak ki akarta küldeni, most ugye elektronikusan természetesen csak egyet kell beküldenie. A szerver számára titkosítja ezt, majd a szerver a meghatározott címzettek számára tovább titkosítja, és kiosztja ezeket a megkereséseket, és ugyanilyen módon történik a válaszadás, tehát a pénzintézetek a szervernek válaszolnak vissza, és ő továbbítja a végrehajtó felé a választ. Ugye itt is, amint említettem, a bizalmasság garantált a titkosítás, alkalmazott titkosítási eljárásnak köszönhetően a hitelességet az elektronikus aláírás alkalmazása garantálja, a nyugtázott üzenetküldés pedig az elektronikusan is megvalósított tértévevények rendszere az, ami biztosítja. Fontos még továbbá, hogy itt a megkeresést, illetve a választ, a végrehajtók, illetve a pénzintézetek XML formátumban küldik, tehát az egy automatikusan gép által is feldolgozható formátum, ami ugye nyilván nagyon sok emberi munkáról tud megtakarítani, amennyiben ugye megírják hozzá az adott feldolgozó alkalmazást. Szerepeltetem még azt, hogy a kérdések is, illetve a válaszok is kötelezőek, tehát egy aktában ezentúl nem csak egy kérdést tud föltenni a végrehajtó, hanem több különböző ügyben is tud kérdezni, és a válaszok is ugyanígy agregálhatóak, tehát hogyha több ügy is beérkezett a bankhoz, akkor ugyanannak a végrehajtónak tud egy válaszban válaszolni a bank. Itt az adatstruktúrát mutatom be, itt ez úgy néz ki, hogy elkészíti a végrehajtó rendszer ezt az XML kérdést, amelyben gyakorlatilag az adósnak az adatai szerepelnek, hogy őt kell tudnia beazonosítani a banknak majd. Ez behelyezi egy e-aktába, ez aláírásra kerül, időbélyeges aláírásra kerül, titkosításra kerül, így áll elő maga a küldemény, amely átutazik az egész rendszeren, és a másik oldalon természetesen a folyamatnak az ellenkezőjét kell végcsinálni, tehát először is ugye kititkosítjuk az üzenetet, ellenőrzik az aláírást, és majd ezek után lehet felhasználni a benne levő XML-t. De erről említettem, hogy 2009 nyarán indult ez a rendszer. Azóta 54 pénzintézet van bekötve a rendszerbe, tehát nyilván nem teljesen lefedett az egész országot, az összes pénzintézet, de nagyon-nagyon sok, illetve hát gyakorlatilag az összes ilyen szempontból jelentős pénzintézet benne van a rendszerünkben, és nagyon sok üzenet közlekedik a rendszerben. Tehát így, ezt meg is állapítottuk, hogy a cégeljárással összemérhető üzenetszám közlekedik a rendszerben. Végeztünk becsléseket is azzal kapcsolatban, hogy mekkora megtakarítást értek így el a felek, és hát nyilván lehet vitatkozni, hogy most mi hány forintba kerül a titkárnőnek az órabére, stb., de úgy nagyságrendileg mi azt mondtuk le, hogy a papíralapú ügyintézésnek a 70-90%-a a költségeknek megtakarítható, ami az összes felett tekintve az évi félmilliárdos nagyságrendű megtakarítás, ami igen jelentős dolog. És ne felejtsük el a közvetett előnyeket sem felsorolni, hiszen a végrehajtásnak egyrészt a hatékonysága is megnő, hiszen olyan vagyont is fel tudnak kutatni a végrehajtók, amelyeket eddig nem tudtak, illetve a gyorsaság is megnő, ami nem utolsó sorban a végrehajtást kérők számára is egy pozitívum. Erről ennyit szerettem volna elmondani. A következő lépés pedig a végrehajtást kérők informatikai rendszerének kifejlesztése volt. Ugye az első rendszer bevezetése abszolút mértékben sikertörténet volt, és ez hozta ugye a felbuzdulást arra, hogy akkor már a végrehajtást kérőkkel is lehetőleg elektronikusan tudjanak kommunikálni a végrehajtók, hiszen ez rengeteg ugyanilyen tértévevényezetten postára adott irat közlekedett a végrehajtók és a végrehajtást kérők között. És a végrehajtást kérők, igazából ők is kezdeményezték, hogy ők is szeretnének elektronikusan kommunikálni. Ebben a rendszerben is az alapvető követelmények ugye ugyanazok voltak, tehát bizalmasság, hitelesség és a nyugtázott üzenetküldés, de jelentkezett néhány olyan igény, amely többletigény volt az előző rendszerhez képest, emiatt egy újabb és egy általánosabb rendszer született. Újabb igények voltak például a végpont-végpont titkosítás, tehát az, hogy a szerver, elméletben se lehessen senkinek belenézni ennek az iratnak a tartalmába, tehát itt végpont-végpont között lesz a titkosítás, illetve kikényszerített tértévevényezésnek a módszerét alkalmazzuk. Az előző rendszerben a tértévevény adása igazából nem volt kikényszerítve a felektől, tehát igazából egy fél úgy is át tudott venni egy iratot, hogy nem adott érte tértévevényt, ebben a rendszerben ez már kötelező, tehát át se tud venni úgy, majd megmutatom a folyamatot, nem tud úgy átvenni egy iratot, hogy ne tértévevényezni le. Újabb igény volt az, hogy ne felhasználó felhasználóval kommunikáljon, hanem szervezettel, ahol egy szervezetnek több felhasználója is lehet, akik egyenértékűen tudják kezelni a szervezetnek a küldeményeit. Emiatt nem elhanyagolható az a kérdés, hogy a titkosító tanúsítványokat honnan menedzseljük, hiszen amikor én elkészítek egy küldeményt, akkor nekem tudnom kell azt, hogy kinek kell betitkosítanom, hiszen végpont-végpont titkosítás van. Tehát ismernem kell a címzett szervezet összes felhasználójának az összes aktuális tanúsítványát, illetve a feladó szervezetnek az összes felhasználójának a titkosító tanúsítványát. Ugye ezt azért, hogy amikor titkosítottam, akkor én magam vissza tudjam fejteni majd. Ezeknek az aktuális listáját mindig a szerver tartja, nyilván nem a felhasználókra bíztuk ezt a feladatot, mert gondoltuk, hogy így lesz biztosan jó a lista. Elvárás volt még az is, hogy itt az előző rendszerrel ellentétben a kliens dönthesse, hogy mikor kívánja az üzeneteket vagy küldeményeket letölteni a szervertől. Az előző rendszerben a szerver volt, aki kezdeményezett és küldte ki a feleknek. Itt úgy van, hogy a kliens az aktív féltető kezdeményez. És egyéb újdonságokat is bevezettünk, például az, hogy ez a rendszer innentől kezdve szimmetrikus lesz, és abszolút általános, tehát nem függ magától attól, hogy milyen XML van a belsejében. Az előző rendszer, ez kicsit függött, erre majd ki fogok térni később. Ebben a rendszerben csak HTTPS felett kommunikálunk, REST protokollnak megfelelően. Itt van az a folyamatábra, amit az előbb említettem. Tehát a feladófél összeállítja az XML-t, aláírja, titkosítja és küldeményt készít belőle, amelyet beküld a központi szervernek, az egy alap ellenőrzést végrehajt rajta. Ő már egy feladóvevényt visszaad a feladónak, ami azt jelenti, hogy én vagyok a központi szerver, feladásra átvettem a küldeményt, vagy a kézbesítésre átvettem a küldeményt. Tehát már ilyenkor van egy bizonyíték elem a feladó kezében, azzal kapcsolatban, hogy a rendszerbe beadta ezt a küldeményt. Ezek után egy értesítést tesz elérhetővé a központi szerver a címzett számára, aki ez alapján el tudja készíteni a tértévevényt, és amelyben beadta a tértévevényt, akkor a szerver visszaadja számára a küldeményt. És amennyiben a címzett valóban átvette a küldeményt, akkor a tértévevény vissza fog jutni az eredeti feladóhoz. És Van itt még egy lépés, hogyha a címzett ugye kibontja már ezt a küldeményt, és úgy, akkor tudja megnézni, hogy valójában mi is van a belsejében, és itt hibát észlel, akkor egy hibajelentés formájában tud erről információt adni az eredeti feladónak. Itt mutatom, hogy ez a rész, ami az előbb így felvillant, tehát ez a rész az, ami a kikényszerített tértévevényezésnek a módszere. Ugye itt még itt biztosítottuk azt, hogy ne lehessen úgy átvenni küldeményt, hogy nem adunk róla tértévevényt. Ebben előfordulhatna az az eset, hogy a címzett már odaadja a tértévevényt, ellenben mégse viszi el a küldeményt. Ugye itt mondtam, hogy a szerverünk odafigyel arra, hogy addig nem adja vissza a feladónak ezt a tértévevényt, amíg valójában el nem lett víve a küldeményt. Tehát ezt a három fázisú műveletet gyakorlatilag atomi műveletként tesszük elérhetővé. Erről a rendszerről ugye említettem, hogy ez 2011. januárjában indult ez a projekt, és 2011. májusában a tesztrendszer már elérhető volt a csatlakozni kívánó felek számára. A csatlakozni kívánó felek ugye az a végrehajtók voltak, akiket ugye a kamera, aki erről döntött, hogy ők nekik ide csatlakozniuk kell, illetve a végrehajtást kérők, itt volt egy reprezentatív kör, 5-6 nagyobb szervezetből állt, akik részt vettek magában a fejlesztésben, és olyan szempontból, hogy véleményezték, hogy ők pontosan milyen rendszert szeretnének, és hogy szeretnék használni. Az ő csatlakozásuk elősegítésére van egy integrációs program, amelyben például a tesztszerverre föl tudjuk venni az ők fejlesztőit, illetve van egy tesztautomata nevű felhasználónk, akivel lehet kommunikálni, hogy ne egymás zargassák ugye a tesztelés során a csatlakozni kívánó felek. Egy nagyon fontos és kritikus kérdés került az üzenetformátumoknak a kidolgozása, amely ugyan már említettem, hogy az üzenetformátumok teljes mértékben függetlenek a mi rendszerünktől. Tehát a rendszer teljesen átlátszóan kezeli, hogy ő mit kap, ő bele se lát, hiszen titkosítva van maga az e-akta. Mégis, hogyha az egészet vizsgáljuk összességében, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye gyakorlatban csak akkor fogják ezt az rendszert használni a felek, hogyha az XML az olyan, amit ők jól tudnak értelmezni. Itt, megmondom ezt, hogy itt voltak nehézségeink, nem annyira egyszerű olyan XML-eket kidolgozni, amelyet több különböző fél és egyformán is jól tud értelmezni. Ráadásul itt meg kell említenem, hogy például a pénzintézeti megkeresések esetében a kérdésfeltevés és a válasz az viszonylag egyszerű struktúrájú. Tehát X adós, van-e valami vagyontárgya? Igen, nem. Igen, akkor megadom, hogy milyen jellegűek. Hát itt a végrehajtást kérés esetében sokkal, de sokkal bonyolultabb nyomtatványok közlekednek a rendszerben. Nagyon törekedtünk arra, hogy ezeket úgy valósítsuk meg, ezeknek a formalizálását, hogy azért gépi feldolgozás megoldható legyen, tehát hogy bizonyos adattartalom benne legyen az XML-ben, de arra kellett rájönnünk, hogy mindent, tehát ami jelenleg rajta van egy ilyen nyomtatványon, mindent nem tudunk XML-ben megfogalmazni, mert akkor annyira bonyolultá válik, hogy azt nem tudjuk lekövetni reálisan. Ráadásul, hogy ezek jó szabályok, szóval függően akár hetente, havonta is változhatnak, tehát ezt így nem akartuk felvállalni. A megoldás végül is az lett, hogy a bizonyos adatokat, tehát például az ügyazonosításra szükséges adatokat beletettük XML-be, és azt mondtuk, hogy hát igen, akkor az egész jelentéstartalmat pedig majd a PDF-ből kell megnéznie a feleknek. Tehát egy PDF-et is küldünk magában az aktában át, csatolva. És akkor most jutottunk odáig, hogy tavaly december 13-án elfogadták a végrehajtói törvénynek a módosítását, ami nagy örömünkre tartalmaz ezt a végrehajtói iratok elektronikus kézbesítési rendszerét. Itt is igazából az történt, ami már ez a számos területen megtörténhetett, hogy a gyakorlatban valami jó megoldás megszületik, majd ezt a törvényhozás ezt szentesíti, és ebben ki is mondták azt, hogy a pénzintézeteknek ebben a részvétele az kötelező, az adós vagyonának felkutatása ügyében feltett kérdésekkel kapcsolatban. Ennek a résznek a hatályosulása az idén július 1, ami nagyon-nagyon közeli időpont egyébként, és másfelek is csatlakoztatnak ehhez a rendszerhez, de ez önkéntes egyébként. Fontos dolog az, hogy azt is kimondja a törvény, hogy ezt a rendszert, ezt az országos elérhetőségű rendszert, ezt a kamarának ingyenesen kell rendelkezésre bocsátania. Ez valószínűleg ez ösztönző erő lesz arra, hogy más felek is belépjenek majd ebbe a kommunikációs rendszerbe. A törvény meghatározott számos követelményt ezzel a rendszerrel kapcsolatban. amivel kapcsolatban megállapítottuk azt, hogy a VHK-ért, tehát a végrehajtást kérők informatikai rendszer, ez majdnem pontosan megfelel ennek, míg az előzőleg említett pénzintéző rendszer nem teljesen. És a kamara hozott egy olyan döntést, hogy mivel most már akkor a törvényben van definálva egy ilyen rendszer, akkor megmondják, hogy mi lesz az ennek megfelelő rendszer, és úgy döntöttek, hogy akkor nem tartanak fönt hosszabb távon kettő rendszer, hanem egy rendszer, lesz egy egységesített rendszer, ez pedig a VHK-érnek a továbbfejlesztett változata lesz. És ennek az a egyenes következménye, hogy az első rendszerbe bekötött intézményeknek át kell majd térniük az új rendszerre, ami természetesen számukra egy fejlesztési feladat lesz majd. Itt sorolnám fel, hogy milyen követelmények kerültek bele ebbe a törvénybe, tehát mire gondoltak a törvényhozók, hogy mi az, ami fontos számukra, amikor elektronikusan kommunikálnak végrehajtók. Legalább fokozott biztonságú aláírást definiáltak, és időbélyek használatát is kötelezően elvárják. A titkosítást is megemlítették. Fontosnak tartották azt, hogy a bizonyítékelemek, tehát a tértévevény és a feladóvevény az archiválásra kerüljön 10 évre. Ellenben azt mondták, hogy maguk a küldemények, azokat 30 napig tárolja a szerver, de utána törlésre kerüljenek a szerverről. Definiálják azt, hogy amikor küldemény érkezik valakinek, akkor erről a szerver küldjön egy értesítést, ezt mi úgy olvastuk, hogy e-mailben képzelik el, tehát egy e-mail értesítést kell küldeni a címzetteknek. Ami számomra a legérdekesebben az egész történetben az, hogy a kézbesítési vélelem fogalmát is tisztázza, és meghatároz egy olyat, hogy amennyiben a címzett 5 munkanapon belül nem jön be a küldeményért, amelyről ugye tud már, hogy e-mailt kapott róla, akkor automatikusan beáll a kézbesítési vélelem, ami azt jelenti, hogy kézbesített státuszba kell kerülni ennek a küldeménynek. Ugye ez postai úton is van ilyen vélelem, ez elektronikus úton is meghatározták, és ebben az esetben ezt a küldeményt, ezt e-mailben ki kell küldeni a címzett félnek, és erről a tényről értesíteni kell a feladót is. És itt merült fel bennünk ez a gondolat, hogy igazából elképzelhetőnek tartjuk azt, hogy nagyon sok intézmény így fogja használni ezt a rendszert, hogy ők nem jönnek be, hanem megvárják, hogy elmúljon az 5 munkanap, és akkor automatikusan meg fogják kapni ezeket a küldeményeket. Ezt egy kiskapunak érezzük, de lehet, hogy nem feltétlenül baj, hogy azok a bankok, akik nem nagyon kívánnak, vagy nem annyira sok erőforrást kívánnak rászánni a csatlakozáshoz, így fogják végül is megkapni a küldeményeket. Fontos dolog szinte olyan, hogy meghatározza azt, hogy amikor papíralapon jön létre egy bizonyos irat, akkor az is bekerülhet majd ebbe az elektronikus rendszerbe, tehát nem követelmény az, hogy elektronikusan álljon elő maga az irat, amit át szeretnénk küldeni, hanem papíralapon előállítják, és amennyiben azt elektronikusan hitelesítik, utána ez mehet a rendszeren keresztül. És szintén ilyen vészmegoldásként megmaradt az, hogy amennyiben egy fél csatlakozik a rendszerhez és kinyilatkoztatja azt, hogy ő elektronikusan kíván kommunikálni a végrehajtókkal, mégis bizonyos esetekben megengedhető legyen az, hogy papíralapon levelezzenek le valamit. Erre nyilván reális esetben erre lehet igény, például, hogy olyan iratokat kér, amit egyszerűbb vagy valamiért hatékonyabb postán elküldeni, akkor erre lehetőségük van. Ez a július 1-i határidő, ez igen szoros, hogyha azt is hozzáveszünk, hogy ezt a döntést, mert mint azt, hogy a VHK-ért kell továbbfejleszteni, ezt a kamara februárban hozta meg, és a pénzintézetek utána lettek értesítve nem sokkal, nekik július 1-ére elő kell állítani azt az infrastruktúrát, amelyet tudnak kapcsolni a VHK-érhez. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy mi is nagy várakozásokkal nézünk az ügyelébe, és nagyon szurkolunk annak, hogy itt nagy erők mozduljanak meg. Itt sorolom fel, hogy mi az, amit továbbfejlesztettünk a VHK-érben. Tehát nyilván ezek megfelelnek annak, amiket a törvény előír, de van két olyan dolog is, amelyet azért vezettünk be, mert hogy a pénzintézeti kommunikáció átkerül az új rendszerbe. Az egyik a több címzet megadásának a lehetősége. Ugye eddig mondtam, hogy szervezet címes szervezeted, és egy szervezeten belül több felhasználó van, de most itt nem erre gondolok, hanem hogy egyszerre több szervezetet is lehessen címezni. Eddig a VHK ezt nem tette lehetővé, de ezt most így megoldottuk. Illetve a megnövekedett kommunikációs igény kiszolgálására egy aszinkron feldolgozási elvű szervert vezettünk be. Ezek voltak, amelyekre most kellett, hogy sor kerüljön. Át kellett gondolnunk azt, hogy volt egy üzenetsíma, amit használtak a pénzintézeti rendszerben. Nyilvánvalóan ez használható a VHK-ben is, hiszen ez egy teljesen átlátszó rendszer. Ő a borítékot definiálja, de az, hogy mit teszünk bele, az őt abszolút mértékben nem érdekli. Ez igaz, de hogyha azt is ide vesszük, hogy a címzés is megváltozik olyan szempontból, hogy eddig felhasználó küldött felhasználónak, most pedig szervezet küldött szervezetnek, akkor valahogy az új rendszerben is meg kell adni annak a lehetőségét, hogy az eddigi címzési mód működjön. Eddig úgy címeztek gyakorlatilag a végrehajtók a régi rendszerben, meg a bankok, hogy magában a belső XML-ben volt egy elem, amiben beírták azt, hogy melyik végrehajtó küld, illetve kinek küldik vissza. Tehát a belső XML-ben volt ez az információ, és mi szerettük volna azt, hogy a bankoknál ez a feldolgozási megvalósított feldolgozási funkcionális, és ezt ne kelljen megváltoztatni. Tehát itt kellett gondolkodnunk, hogy ezt hogy csináljuk. Tehát megint egy olyan érdekes probléma, hogy maga a rendszer elbírja, tehát annak nem gond, hogy bármilyen XML átmenje rajta. Mégis ki kellett találnunk, hogy abba az elembe azt az elemet hogyan is használjuk, az a jelvényszám nevű elem, amiről most beszélek. Eddig ugye a végrehajtónak a jelvényszáma került oda bele, most pedig arra módosítottuk át, hogy a jelvényszám mellé be kelljen írni azt is, hogy melyik végrehajtói iroda az, aki küld, illetve aki a címzett. És ez alapján tud majd a bank dolgozni. Érdekes, de fontos szempont az, hogy egy sima módosítás például egy banknál az legalább egy hónap, de inkább több. Tehát ilyenekre is nagyon oda kell figyelni, hogy nagyon észre nyúljunk hozzá már egy kiépített rendszerhez. És még egy érdekesség, amit így a végén szeretnék elmondani, hogy ugye most eddig a Magyar Önálló Bírósági Végrehajtókról beszéltem, de más érdeklődő felek is vannak, akik ugye látják azt, hogy itt van egy működő rendszer, amelyhez már bizony pénzintézetek kapcsolódnak is. 2011-ben a NAV is úgy döntött, hogy ők is szeretnének elektronikusan kommunikálni a pénzintézetekkel, és mivel akkor még az első rendszer volt képítve a bankoknál, hát ők olyan irányba mozdultak el, hogy ők is ezt a pénzintézeti megkeresések rendszerét szerette volna maguknál megvalósítani. Hozzá kell tennem azt, hogy az ő igényeket ez nem fette volna teljesen le, mert valójában nekik végpont-végpont titkosításra lett volna szükségük, ez pedig nem ilyen, de sokkal fontosabbnak tartották azt, hogy a bankoknál már megvan a csatlakozás képessége. És ekkor jött végül is a VHT módosítás, ami így nagyon szerencsés pillanatban érkezett ilyen szempontból, mert így akkor a NAV is kimondhatta azt, hogy jó, hogyha a pénzintézetek is át lesznek terelve az újfajta rendszerbe, akkor ők is ezt fogják megvalósítani. Tehát már van még egy érdeklődő és jelentkező fél, aki biztosan ilyen jellegű kommunikációt valósítanak meg. A két rendszer fizikailag független egymástól, csak a működési megvalósítás ugyanaz, tehát ugyanazt a módszert fogják használni, miatt a bankoknak ugye elegendő egyféleképpen kidolgozni a feldolgozási mechanizmusokat. A NAV az nem csak végrehajtási ügyekben szeretne kommunikálni a pénzintézetekkel, hanem bűnügyi és ellenőrzési ügyekben is. Ezekhez viszont majd új sémákat kell kidolgozni, ami viszont ugye a bankoknál meg nyilvánvalóan megint feldolgozási kérdéseket vet fel. Jó, és ők is nem olyan sokára meg fogják tudni valósítani ezt a rendszert. Hát ennyit szerettem volna elmondani, így igazából érdekességképpen, hogy Magyarországon ugye a nem annyira nagyon sok országos lefedettségű, elektronikus aláírást használó rendszerek közül ilyenek vannak, ilyen nagyságrendben működnek, illetve fognak működni nagyon szép reményekkel. És hát remélem, hogy ki tudtam térni néhány olyan kérdésre, ami megmutatja azt, hogy ugyan a mély műszaki kérdések, vagy technológiai kérdések már milyen szépen letisztultak, de fönt az alkalmazási szinten mennyi mindenre oda kell figyelni ahhoz, hogy egy rendszer az a gyakorlatban is használhatóvá és jól használhatóvá válhasson. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha esetleg valakinek van kérdés, arra szívesen válaszolnék.
Nem tudom, hogy van-e valakinek esetleg kérdése. Igen, egy kérdés van. Mindjárt jön repülő mikrofon is.
Engem az értesítés érdekelne e-mailben, az e-mail egyáltalán nem garantált arra, hogy a fogadó vagy a címzett meg is kapja az e-mailt. Tehát az, hogy valaki feladta az e-mailt, bekerült a Q-ba, abban nem derül ki, a Q-ból átment a másik oldalra, levezet a Q-jába, és annak kérdésre került. Tehát ez az, hogy 5 nap múlva megkapta, erre semmi garancia nincsen.
Ez így van. A garantált üzenetküldés ugye nyilván arra vonatkozik, amikor a szervertől a megadott protokollon keresztül viszik el a küldeményt. Ez az e-mailes kiküldés valóban ez ennyi, amit említettél. Igen. Köszönöm.
Nekem is lenne egy kérdésem, hogyha szabad, mert óhatatlanul párhuzamot véltem felfedezni a nemzeti, az EU-s, NATO-s ilyen titkos ügyiratok kezelése, meg itt a végrehajtás során fölmerülő ilyen folyamatok között. Tehát, hogy ez a rendszer, ez mennyiben felelne meg ilyen biztonsági szempontokból az ilyen titkos iratok továbbításánál. Tehát ott ugyanezeket a dolgokat kell gyakorlatilag megvalósítani, hogy garantálni kell azt, hogy eljut egyik végpontból a másikba, sértetlenül átvette valaki ezt naplózni, és ugye ezt jellemzően papír alapon történik. Nyilván vannak erre elektronikus rendszerek, de esetleg egy ilyen egységes rendszer, hogy esetleg van-e ilyen irányú elképzelés, vagy most valami teljesen új dolgot vetettem föl?
Hát mi ezt a rendszert, ezt a megrendelőnknek a követelményrendszer alapján dolgoztuk ki, de hát nyilván ezek a követelmények, ezek nem véletlenszerűek, hanem abszolút mértékben logikusan adódnak a helyzetből. Tehát nem az alapján került a kidolgozásra, de ezért nem véletlen a párhuzam.
Jó, köszönöm.